Hát meg az Úr mondja a gyülekezet is olyan, hogy honnan tudod, hogy melyik a búza, melyik a konkoly, most neki állsz kiszedegetni, eltaposod. Igen, tehát azt mondja, hogy adj vizet egy pohár, egy kisgyermeknek a kér, és mintha az Úrnak adnám. Aztán az Úr eldönti, hogy melyik ki. Tehát, hogy... Jaj. Ezt én is, tehát én... Ha lenne egy megoldás rá, akkor... Meg...
Hát az annak a felelőssége, most képzeld, de háromszor annyi ember utaztatsz a morra. Jegyvédelő. A kalauza,
hogy nem tudom. Az a gázs, hogy megveszik 150-200 ezerről, és nem csapják
őket. Ezért mondom, hogy most nagyon elindult ez az emberkereskedelem mindenben. Hogyha nem megy fel a vonatra, akkor még lehúzzák őket, hogy add el mindenre, vagy add el magadat, vagy add el a gyerekeket.
Mennyi Atyán, köszönjük ezt az estét, köszönjük Uram, hogy Te ülsz a trónon, Uram, és minden tisztelet, minden dicséret Téged illet, Uram. Köszönöm, hogy Te látod az eseményeket, Uram, Te vagy az, aki, Uram, így irányítod a történelmet, aki megszabad a dolgok menetét. Uram, kérünk bölcsességet Tőled, hogy vezess minket, a Te népedet, és hadd legyünk a Te kezed, a Te lábad, a Te szád, ebben a helyzetben, hogy azt tegyük, amit Te tennél. Téged képviseljünk, Uram, hogy szeressünk, és ne kössük a szeretetünket feltételekhez. Imádkozom, hogy tudjunk segíteni, ami valóban segítség, Uram, ezeknek az embereknek, akiknek nincs otthonuk szinte ezen a földön. És Uram, imádkozom, hogy ahogy Te akarod, de ha Neked kedves, itt hadd ismerjék meg az élő Isten, Téged, Uram, a menedéküket, akár az mennyei lakhelyüket, Uram. Kérlek, hogy használd a Te népedet, Uram, hogy ezek az emberek találkozhassanak veled, hogy a szeretetedből kapjanak, hogy gondoskodást kapjanak. Kérlek, hogy áld meg a ma esti bibliaóránkat, Uram, add, hogy az igéd az élő és ható módon belemetszen az életünkbe, mint egy kétélű kard, és felkészítsen, Uram, minden jó cselekedetre alkalmassá tegyen, hogy mi Isten emberei lehessünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Na, a Krónikák könyvében vagyunk, és egy nagyon jó kis rész jön. Nem mindig járunk olyan jól így a Krónikák könyvében, jó, olyan lesújtó események, hogy királyok vannak, hát majd szuper fejezet van. Ez Ezékiás története. Múlt héten elkezdtük már az ő életét, de itt folytatjuk. Ma kicsit lapozgatunk a 2 királyok 18 és a 2 Krónikák 32 között. Mind a két rész Ezékiásról szól. Lehet, hogy az újad érdemes lenne oda is dugni, a 2 királyok 18, illetve 2 Krónikák 32. Na, hát ez az Ezékiás egy nagyon jó király. Ő Dávid után Júda legjobb királya. És olvastuk az intézkedéseit, hogy hogyan tisztította meg a templomot, hogyan állította helyre az Isten tiszteletet, hogyan állította vissza a papokat a szolgálatba, és szinte mondhatni, egy ébredés indult el Júdában. Nagyon jó dolgok történtek. És elmondja nekünk az ige az ő sikerének a titkát. Azt mondja a 2 királyok róla, hogy nem volt hozzá hasonló, aki úgy ragaszkodott volna Isten igéjéhez, mint ő. Aki úgy bízott volna az Úrban, mint Ezékiás. Azért ez elég nagy bók, vagy elég nagy kijelentés. Azt gondolom, hogy ebben kell nekem is fejlődni, ebben kell nekünk fejlődni, hogy ragaszkodjunk Isten igéjéhez, és bízzunk benne. Ezt tette különlegessé ezt a királyt, nem azért, mert színötösre vizsgázott, vagy mindenből hihetetlen tehetséges volt, hanem bízott Isten. És emlékeztek, hogy a Zsoltárok is azt írja, az első Zsoltár, hogy azok, akik Isten igéjén elmélkednek, akik a szívükbe bezárják Isten igéjét, azoknak sikeres lesz minden, amit tesznek. Ez volt ennek a királynak is a sikerének a titka. Az ő apja Áház egy nagyon rossz király volt. Az ő idejében Júda meggyengült, és egy adófizető szolgája lett Asszíriának. De amikor Ezékiás került a trónra, és megújultak az Istennel való kapcsolatukban, megerősödtek, és Ezékiás úgy döntött, hogy lerázza magáról az asszíroknak az igáját. Nem küldte el az adót egy évben. Amikor egy uralkodó váltás volt Asszíriában, és látszólag egy ilyen belső politikai feszültség volt Asszíriában, úgy döntött, hogy lerázza magáról ezt a láncot, és nem küldi el az adót. Hát eljöttetek, hogy ezzel kihúzta a gyufát Asszíriánál, és Asszíria megtámadta Júdát. Amikor olvasunk erről az első királyok könyv, vagy a kettő királyok 18-ban, ezt olvassuk a 13. verstől. Ezékiás király 14. évében felvonult Szanhérib, Asszíria királya Júdasz összes erődített városa ellen, és bevette azokat. Tehát a kettő királyok 18-a vagyunk. Akkor Ezékiás Júda királya ezt az üzenetet küldte az asszír királyhoz Lákisba. Vétkeztem, vonulj vissza innen, vállalom, amit kirósz rám. És Asszíria királya 300 talentum ezüstöt és 30 talentum aranyat vetett ki Ezékiásra, Júda királyára. Ekkor odaadott Ezékiás minden ezüstöt, ami az úrházában és a királyi palota kincstárában található volt. Ugyanekkor levágatta le Ezékiás az úr temploma ajtószárnyainak és ajtófélfájának az aranyborítását is, mivel maga Ezékiás Júda királya borította be, és azt is odaadta az asszír királynak. Tehát, ahogy megtagadta az adófizetést, várható volt, Asszíria jött és megtámadta Júdát. És olvassuk, hogy leigázta egész az erődített városokat, és ott állt Jeruzsálem kapujában. És hogy döntött a király? Megadta, amit az asszír király kért. Hát itt épp nem a hit hős Ezékiás látjuk, hanem egy olyan királyt, aki azt mondhatnánk, hogy inkább az eszére hallgatott, és nem Istenre. Megfizeti az adót, odaad 7 tonna ezüstöt, 1 tonna aranyat, és megfizeti ennek az asszír királynak, amit kér tőle. Hadd mondjam azt, tesóim, hogy az legyen az első, aki követ vett rá, aki sosem bukott még el a bizalmában Isten felé. Gondoljátok el, hogy 5 évvel ezelőtt Ezékiás látta az északi királyságot elbukni az asszírok kezében. Az egész országot kisöpörték, elvitték fogságba, és neki biztosan eszébe jutott ez, hogy mi esélyem lehet az asszírok ellen. És inkább megfizette ezt a pénzt, amit kértek. Olyan érdekes, hogy innen indul a történetünk, mert Isten vágya, hogy ez a király bízzon benne. Leszedette a kincseket a palotából, leszedette a templom kincseit a ajtófélfára, és elküldi az asszírok királyának. Azt gondolnánk, hogy Asszíria királya megelégedett ezzel? Lehet, hogy ezt gondolta Ezékiás is. Hát nem, inkább meghozta az étvágyát. És ha odalapozunk a 2 Krónika 32-ben, ugye itt egy kicsit majd inogni fogunk a két rész között, innen folytatódik ez a következő történés. Ezek után, a hűségesen véghez dolgok után eljött Szanhérib, asszír király, és betört Júdába. Ez nem ugyanaz, mint az előbb olvastunk, ez egy második támadás. Ostrom alá vette a megerősített városokat azzal a szándékkal, hogy elfoglalja azokat. Amikor látta Ezékiás, hogy Szanhérib betört, és Jeruzsálem keresztül, és Jeruzsálemet készül megtámadni, tanácskozott vezető embereivel és vitézeivel arról, hogy betömik a városon kívül lévő forrásokat. Azok támogatták őt. Sok nép gyűlt össze, betömtek minden forrást és patakot, amely azon a földön átfolyt, mert ezt mondták. Miért találjanak az asszír királyok sok vizet, ha ideérnek? Sok nép gyűlt össze, bocsánat, 5. vers, majd neki bátorodva fölépítette az egész várfalat, ahol sérült volt, megnagyobbította az őrtornyokat, építetett kívül egy másik falat, és megerősítette a Millót Dávid városában. Csináltatott sok hajítófegyvert és pajzsot is. A hadinep élére csapatparancsnokokat rendelt, azokat maga köré gyűjtötte a városkapu előtti téren, és szívhez szólan így beszélt hozzájuk. Ez egy második támadás. Egész más történik, mint az elsőnél. Emlékeztek, ott megfizette azt, amit az adót. És Asszíria királya újra eljött. És nem tudom, hogy pontosan miért, de itt Ezékiás teljesen máshogy reagál. Úgy kezdődik ez a rész, nézzétek meg, ez az első vers, amit olvastam. Ezek után, a hűségesen véghez vitt dolgok után eljött Szanhérib, asszír király, és betört Júdába. Nem furcsa neked ez a mondat? Ezékiás király, miután mindent hűségesen elvégzett, eljött az ellenség, asszír király, és lerohant a Júdát. Valahogy ez nem logikus, nem? Mint amikor olvassuk János evangéliumában, hogy Jézus nagyon szerette Lázárt, na ez a Lázár volt beteg. Emlékeztek arra a történetre? És így, mintha a kettő így ellenmondani, hogy várj csak egy pillanat, hát Jézus nem szereted ezt az embert? Vagy hát nem hűségesen szolgált téged Ezékiás? Hát miért hoztad el az asszírokat? És Valljuk meg, hogy Isten megengedi a próbákat az életünkben, és bár azt mondhatnánk, legalábbis néha reméljük, hogy hú, ha mi engedelmesen járunk, akkor soha semmilyen próba nem éri az életünket. Van, ahol ezt tanítják, ezt a teológiát, de ezt látjuk, hogy Isten igéje ellentmond ennek. Kérdezd meg Ezékiás majd a mennyben. Isten megenged próbákat az életünkben. És azt tudjuk mondani, hogy néha nem értjük, hogy miért jön el egy próba, de azt tudhatjuk, hogy Isten sose ellenünk engedi a próbát, hanem mindig értünk. Nem tudjuk, hogy miért engedi itt. De azt tudjuk, hogy Istennek van egy megoldása, és látni fogjuk is, hogy mi ez a megoldás. Istennek már volt egy terve. Valaki egyszer egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy milyen érdekes, hogy Isten megengedte Ezékiásnak, hogy minden lelki reformot elvégezzenek, hogy a nép szíve már Istennek, Istenért dobogjon, és csak utána engedte az asszírokat megjönni. Hogy a nép már bízhasson Istenben. Ha előtte hozza, lehet, hogy nem így alakul ez a történet. Nem tudom, hogy miért, de Isten elhozta az asszírokat, akik körbevették Jeruzsálemet, és készülnek elfoglalni azt. És nézzük meg a király intézkedéseit, betömi a forrásokat, hogy az ellenség ne találjon vizet. És ezzel párhuzamosan, ha valaki járt Jeruzsálemben, akkor tudja, ez egy nagyon híres hely, ide elviszik a turistákat. Ezékiás készített egy alagutat. A Gihon forrást összekötötte a Siloám tavával. Építette egy nagy medencét, ahol bevezette a városba egy sziklába vált alagúton keresztül a forrásvizét. Ma ezen végig lehet sétálni. Gyertyát adnak a kezedbe, olyan magas, hogy végig ki tudsz nyújtózni, és ilyen térdig érő vízben át lehet máig sétálni ezen az alagúton. Egy bámulatos építmény, ami biztosította, hogy ostrom idején Jeruzsálem vízhez jusson. Megjavította a falat, őrtornyokat épített, csináltatott hadifegyvereket, és kinevezett csapatparancsnokokat. Hát mit csinál ez a király? Csatára készül. Ő nem fogja ebben a helyzetben feltenni a kezét, és megadni magát Asszíriának. Miért nem adja meg magát? Nem tudom pontosan az okát, de azt tudom, hogy Ezékiás ezúttal Istenbe bízik. Kezeljétek el, hogy Isten szólt hozzá, mielőtt ez az ostrom megkezdődött, Ézsaiás odament a királyhoz, és azt mondta, hogy Isten meg fog téged szabadítani. Ne félj, Ezékiás, nem fogsz az asszírok kezébe kerülni. És ez a király elhiszi Isten szavát, és elkezd készülni a védekezésre. Készül a csatára. De hát Ezékiás, hát mit gondolsz? Hát hova tetted az eszedet? Na nézzük meg, hogy hova tette, mert a beszéde elárulja. 7. vers. Legyetek erősek, ezt mondja Ezékiás a csapatparancsnokoknak. Legyetek erősek, bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek az asszír királytól, mert meg a vele lévő egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, mint ő vele. Ő vele emberi erő van, mi velünk pedig Istenünk, az Úr, aki megsegít bennünket, és velünk együtt harcol harcainkban. És megbátorodott a hadinép Ezékiásnak, Júda királyának a beszédétől. Na, ugye mondtam, hogy elárulja ennek a királynak a szava, hogy kiben bízik. Egyszerűen a szíve Isten felé fordult. És értette a király, hogy nem csak erős várfalra van szükség, hanem egy olyan hadinépre, aki Istenben bízik. És ezért beszél hozzájuk ilyen szenvedélyesen. És nagyon tetszik ez nekem. Egy király, aki bízik Istenben, egy ember, aki Istenben kapaszkodik, át tudja adni ezt a bizalmat másnak. Át tudja adni az ő Istenbe vetett bizalmát a többieknek. Az Úr mondja, az ige mondja azt, hogy Isten nem a félelemnek lelkét adta nekünk, hanem az erő, a józanság és szeretetnek lelkét. És ezt a lelkületet át tudja adni Ezékiás a hadinépnek. Annyira szeretem ezt a mondatot. Ő vele emberi erő van, de mi velünk pedig Isten van az Úr. Velünk többen vannak, mint ő velük. Volt egy hasonló mondat már az igében, emlékeztek? Amikor Elizeus szolgálja kiment a sátoron kívül, és látta, hogy ott vannak az ellenséges csapatok. Proféta, elvesztünk! És akkor a proféta csak imádkozik a sátrával, hogy Uram, nyisd meg az ő szemét, kérlek. És láthatta az Úrnak a seregeit, akik sokkal nagyobb számban körbevették az ellenséget. Ehhez látnia kellett a királynak, és látnia kellett a népnek a láthatatlant. Látnia kellett azt a valóságot, amit Isten jelent számukra. Velünk többen vannak, mint velük. Isten a mi oldalunkon van. Annyira szeretem ezt a mondatot. Ő velük emberi erő van, velünk pedig a mi Istenünk az Úr. Ezt ne felejtsd el, mert erre van szükségünk a mi harcainkban is. Isten velünk van. Na, beindul az ellenséges gépezet, a propaganda, figyeld meg, így olvassuk a 9. verstől. Ezek után Szanhírib, asszír király, aki még Lákisban volt egész hadereivel, ezzel a üzenettel küldte szolgáit Jeruzsálembe Ezékiáshoz, Júda királyához és a Jeruzsálemben lévő összes júdaiakhoz. Ezt mondja Szanhírib, asszíria királya. Miben bíztok, hogy az osram idején Jeruzsálemben akartok maradni? Félrevezett benneteket Ezékiás, éhínséggel és szomjúsággal ölett meg, amikor ezt mondja, megment minket Istenünk, az Úr, az asszír király markából. De hiszen az ő áldozóhalmait és oltárait szüntette meg ez az Ezékiás, Júdának és Jeruzsálemnek pedig megparancsolta, csak egy oltár előtt borulhattok le, és csak azon áldozhattok. Nem tudjátok, hogy mit tettem én és elődeim valamennyi ország népével? Vajon meg tudjátok-e menteni kezemből ezekben az országokban a népek istenei országokat? Melyik volt az az Isten ezek közül a népek közül, amelyeket kiirtottak elődeim, aki meg tudta volna menteni népét a kezemből? Talán az Istenetek meg tud menteni benneteket a kezemből. Ne engedjetek hát, hogy Ezékiás így elámítson és félrevezessen benneteket. Ne higgyetek neki, mert egyetlen népnek és országnak az Istene sem tudta megmenteni népét a kezemből, vagy elődeim kezéből. Bizony a ti Istenetek sem ment meg benneteket a kezemből. Az egy nagyon-nagyon-nagyon komoly üzenet volt, amit elhoztak Szanhédrib szolgái, és így a királynak és a népnek kiáltva elmondják. Egy megdöbbentő üzenet, amiből nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy az ellenségünk, a sátán milyen taktikával támadja a mi életünket is. Ezékiás szíve Istené, és vele jár, és arra hívja a népét, hogy ti is bízzatok Istenbe, és erre jön az ellenség, és küld egy ilyen üzenetet. Miféle elbizakodottság ez? Miben bíztok ti? Talán Ezékiásban? Vagy abba bíztok, amit Isten mondott? És így próbálja így aláásni a népnek a bizalmát Istenbe. Valamit ígért nektek Isten? Ő benne bíztok? Észrevetted, hogy az ellenség milyen komoly harcot folytat a gondolatainkért? Hogy mit gondolunk arról, amit Isten mond? Vagy hogy a gondolataink összhangban vannak-e azzal, amit Isten mond? Az ellenség itt kezdi a csatát, mert tudja, hogy itt nyeri meg. És azt mondja, hogy kiben bíztok ti? Csak nem abban, amit Ezékiás mondott nektek? Vagy talán abban, amit Isten mondott? Kihez akartok fordulni? Ugyanez a beszéd le van írva a 2 Királyok 18-ban, és ott azt mondja ez a beszéd, még abban is benne van, hogy talán Egyiptomhoz akartok futni? Talán Egyiptomban bíztok ebben a törött nátszálban? Egyiptom a világnak a képe a Bibliában. És amikor baj van, akkor nagyon hajlamos a mi szívünk valami emberi megoldást megragadni. Hogy a világ felé kezdünk futni. Segíts úgy. És ezt mondja ez az üzenet, hogy talán Egyiptomba bízol. Ezékiás többször próbálta felvenni a kapcsolatot Egyiptommal. És Ézsaiás mindig jött Isten üzenetével, és azt mondta, hogy ne menj Egyiptomba, ne menj oda, nem segítenek neked. Istenbe bíz. Isten ezben az egész helyzetben arra emlékeztette Ezékiást, hogy egyedül Istenbe bízzon. Hogy egyedül Istenbe bízzon. Ne bízz Egyiptomban, nem tart meg. És milyen érdekes, hogy az ellenség is ezt mondja, de nem azzal a szándékkal, hogy a hitüket Isten felé fordítsa, hanem hogy arra vezesse őket, hogy nincs reményetek. Hát kiben akartok bízni? Hát hova akartok futni? És valljuk meg, hogy van olyan helyzet, amikor így találjuk magunkat, hogy most hol találok segítséget? Most ki segít nekem? Ezékiás, bíz az Úrban. Ő benne bíz. A sátán taktikája egyébként nagyon sokszor az, hogy az igazságot keveri a hazugsággal. Mond olyan dolgokat, ami igaz. Sokszor mondja nekünk, hogy te nyomorult bűnös vagy. Ez igaz. Csak utána folytatja azzal, ami már nem igaz, hogy Isten haragszik rád. Nem mehetsz oda hozzá. Mond valamit, ami igaz, amire azt mondjuk, hogy hát igazad van. De a folytatás már nem. Isten nem haragszik ránk. Hogy nem mehetnénk hozzá egy gyermek az édesapjához? A sátán taktikája, hogy aláássa hitünket. A hitünk ellenségéről van szó. Miért akarja megrengetni a bizalmunkat Istenben? János írja ezt az ő levelében, hogy ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Egy olyan embert, egy olyan népet, aki Istenben bízik, nem lehet elsöpörni. Egy embert, aki Istenbe kapaszkodik, annak nem lehet az erejében legyőzni. Hogyha egy hívő keresztény Istenben bízik, az erősebb mindenkinél. Falakon ugrik át. Emlékeztek Dávidnak arra a Zsoltárára? Bocsánat, az Ézsaiás. Hogy azt mondja, hogy ha várjatok az Úrra, és erőtök megújul, mint a sasok. Szájra keltek, mint a sasmadár. Amikor a kettő királyokban olvassuk ugyanezt az üzenetet, még van egy pici a végén, amit szeretnék idézni nektek, egy kicsi rész. Azt mondja ez a hírhozó, hogy ti Istenbe akartok bízni? Hát ő küldött engem, mondja ez a hírhívő. Hát mit gondoltok, miért tudtuk leigázni a népeket? És ez az asszír hírhozó azt mondja, hogy hát Isten küldött minket. Hát mit akartok ti? Istenbe bíztok, hogy majd megment minket, titeket, vagy megment titeket tőlünk? A sátán taktikája sokszor az, hogy elhiteti velünk, hogy Isten nem velünk van, hanem ellenünk. Erről valahogy meg akar győzni. És ez egy félelmetes üzenet, és nagyon meggyőző érveket mond ez a hírhozó. És képzeljétek el, hogy mindezt júdai nyelven mondják. Elküldenek egy olyan embert, aki júdai nyelven kiabál be a várfalon, és a várfalon áll a nép, és hallgatja ezt. Szólnak neki a júdai vezetők, hogy figyelj, beszéljünk arámul. Nem akarjuk, hogy értsék ezek a júdaiak, mert félelmel kelt a szívükben. Szóval, hogy annál inkább mondjuk júdai nyelven. Mi ennek az üzenetnek a lényege? Az, hogy adjátok fel. Ez a lényege. Hogy figyeljetek, ne harcoljatok, adjátok fel. Itt áll az asszír hadsereg. Akinek valójában nem is volt szüksége egyezkedni, nem? Hát ha akarja, ostrommal elfoglalja a város. De mégis ott állnak, és azzal győzködik a népet, hogy ne is harcoljatok. Adjátok fel. A sátán taktikája ez. Isten embere, ne harcolj. Add fel. Miért mondja ezt? Mert ha nem adjuk fel, hanem harcolunk, akkor győzünk. Mert a győztes hadvezér a mi oldalunkon áll. A sátán azt akarja, hogy adjuk fel. Mert ha harc lesz, akkor vége van az ő csatájának. Add fel, mondja. Miért? Mert a seregek ura a mi oldalunkon harcol. Isten, ő a seregek ura. Miközben harcolunk, a harcban Isten közel van magához. Miközben harcolunk, Isten megmutatja az erejét. Na ezt a sátán nem akarja. És ezért harc nélkül azt mondja, hogy add fel. Ne is kezd harcolni. Add fel. Egyszer elhívták Winston Churchillt egy Egyesült Államokban egy katonai akadémiára, hogy mondjon beszédet. És mindenki nagyon várta, hogy na, vajon Winston Churchill mit fog mondani ezeknek a kadétoknak, akik most kezdik meg a katonai szolgálatukat. Följött ez a nagy tekintélyű ember, és csak ennyit mondott. Soha, soha, soha ne adjátok fel. És utána elment. És lehet, hogy sokan megdöbbentek, hogy ilyen rövid volt a beszéd, de ezt a beszédet nem felejtették el. Soha, soha, soha ne add fel. Mert a sátán taktikája ez, hogy harc nélkül add fel. 16. vers. Még többet is beszéltek szolgái az Úristen ellen és szolgája Ezékiás ellen. Levelet is írt Szanhérib, amelyekben gyalázta Izrael istenét az Urat, és ilyeneket mondott róla. Ahogyan a többi országban a népek istenei nem mentették meg népüket a kezemből, ugyanúgy Ezékiás istene sem menti meg népét a kezemből. És nagy hangon kiáltoztak júdai nyelven a várfalra Jeruzsálem népének, hogy félelmet és zavart keltsenek bennük, és így foglalják el a várost. Látjátok, hogy mit próbálnak? Félelmet és zavart kelteni. Ez a sátánnak a taktikája. De itt elkövet az ellenség egy nagy-nagy hibát. Azt mondja itt Szanhérib, hogy más isteneket sem tartott meg az ő, más népeket sem tartott meg az ő istenük. Hát ti mit gondoltok, a ti istenetek majd megtartiteket? Ellenünk. Ők egy kalap alá vették az elfoglalt népek isteneit, és Izrael istenét. Ugyanúgy szétzúzunk titeket, mint őket. Egyébként ez egy zseniális beszéd. De ördögi. A korábbi népek is isteneikbe bíztak, és hol vannak ma? Ti meg a magatok istenébe bíztok. Tudjátok, hogy Júda ezen a ponton kezdhetett készülni a győzelemre? Mert itt valami átfordult, itt valamit átlépett az ellenség, egy határt, amit nem kellett volna nekik. Mert elkezdték gyalázni Istent. Elkezdték gyalázni az élő Istent, hogy bizony ő se fog titeket megtartani ellenünk. Egy dolog becsmérelni Júdát, és egy dolog becsmérelni az élő Isten, egy másik dolog. Emlékeztek, amikor Dávid odament Góliát elé? Mit mondott? Azt mondja, idézem nektek az 1 Sámuel 17-ből. Mert ki ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? És amikor odaállt Góliát elé, azt mondta, hogy Izrael csapatainak Istenének a nevében megyek ellened, akit te gyaláztál. Átléptek egy határt, és azt mondták, még Isten se tud megtartani titeket ellen. Ez egy magas labda volt Istennek. És hamarosan bánni fogják, hogy ilyet mondtak. A 2 Királyok 18:36-ban azt olvassuk, hogy Ezékiás megparancsolta a népnek, hogy maradjanak csöndben. Hogy ne válaszoljanak semmit. 2 Királyok 36:37, a nép pedig néma maradt. Ezékiás parancsa szerint. Milyen jó ez a parancs. Én azt gondolom, hogy ez a beszéd hatott a szívükre, az életükre, mert nagyon erőteljes volt, de csöndben maradtak. Nem kezdtek el vitatkozni. És azt gondolom, hogy ez a jó terv egy hívő embernek is, ha nem kezd el vitatkozni a sátánnal. Amikor a sátán jön és mondja a hazugságait, nem kezdünk el vitatkozni a sátánnal. Hogy de pedig nincs igazad, stb. Hanem egyszerűen csöndben maradunk és figyelünk Istenre. Mi nem a sátánra figyelünk, mi Istenre figyelünk. Te tudnál bízni egy ilyen helyzetben Istenben? Asszíria Júda ellen vonul. Egy olyan nép, akit még soha senki nem állított meg. Izraelt, az északi királyságot már letarolták. Júda összes megerősített városát elfoglalták. Jeruzsálem alatt állnak. Az akkori kor legmodernebb haditechnikájával. 200 000 ember. 150 éve ez a hadigépezet nem vesztett csatát. Az asszírok hírneve megelőzte őket, egy brutális nép, aki fogságba viszi az ellenséget, úgy, hogy horgot akaszt a szájukba. Te tudnál bízni Istenben egy ilyen helyzetben? És ott állnak Jeruzsálem kapujánál. Így könnyen mondjuk, hogy hát persze, hát, mert tudjuk, hogy mi lesz a történet végén. De ők az életük halál között álltak. És az volt a feladat, hogy tudnak-e bízni Istenben. És közben jön a levél, hogy adjátok fel, adjátok fel. Az ellenség technikája, taktikája ma is ugyanaz. Szeretné alásni a bizalmunkat Istenben. Pedig egy lecke van minden próbában. Mindig erről szólnak a leckék, hogy bízunk-e Istenben. Hogy meg tudunk-e bízni benne. Nézd meg Ezékiás reakcióját. A 2 Királyok 19-ben olvassuk, hogy mi történik ekkor Ezékiással. 2 Királyok 19. Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhába öltözött, és bement az úr házába. Azután elküldte Eljákimot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás prófétához, Ámóc fiához. Ezt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás, nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap. Mint amikor a gyermek az anyamész szájáig jut, de nincs erő a szüléshez. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok minden szavát, akit ide küldött az Úr az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent. És talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért. Mit tesz a király? Megalázza magát, zsákruhába öltözik, oda megy Isten elé, és üzenetet küld Ézsaiásnak, hogy imádkozz, hát ha meghallja Isten az imát. És nézd meg, mit válaszol Isten, 5. vers. Amikor Ezékiás király szolgái megérkeztek Ezékiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás. Mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr. Ne ijedj meg azoktól a beszédektől, amelyeket hallottál, amelyekkel káromoltak el engem az asszír királynak szolgái. Íme én olyan lelket adok bele, hogy a hírt hallva visszatérjen országába, saját országában pedig kard által ejtem el. Itt van Isten válasza. Figyelj, Ezékiás király, ne add fel. Ne ijedj meg. Ők engem káromoltak. Én olyan dolgot fogok tenni, amivel elviszem innen az asszírokat. És a 8. vers, nézd meg. A kincstárnok visszatért, de az asszír király már Libná ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákisból. Mi történt? Az egyiptomi hadsereg megtámadta az asszírokat. És erre fölpakolt az asszír hadsereg, és elvonult Jeruzsálem alól. Ahogy Isten megmondta. Jött egy támadás délről, de ez az egyiptomi csata, ez nem tartott túl sokáig. És nézzétek meg, mit csinál a asszír király. 2 királyok 19. versétől. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indul ellene, bocsánat, nem Egyiptom, Etiópia, ekkor ismét követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Hiszen te is hallottad, hogy mit vittek véghez Asszíria királya minden országban, kiírta mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak? Hozánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telaszárban voltak. Hol van Hamát királya, Árpád királya, Sefarráim királyának, városának a királya, meg Héná és Ivá? Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta, majd fölment az úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az úr előtt. Elvonul az asszír hadsereg, de azért küldenek még egy levelet. Egy újabb levél, egy újabb megfélemlítés. Kedves Ezékiás, hamarosan találkozunk. Ne hidd, hogy megúszod azt, amit előre megmondtuk, hogy nem foglaljuk el Jeruzsálemet. Elvonulnak, de az ellenség annyira szereti ezt csinálni, hogy küld egy megfélemlítő üzenetet. És ez lehet, hogy néha egy konkrét levél, ami megérkezik az inboxodba. Lehet, hogy egy csekk, amit meghoz a postás. Lehet, hogy egy egészségügyi jelentés, amit az orvos átnyújt. Lehet, hogy egy támadás a gondolataidba. Lehet, hogy egy beszélgetés. És az ellenség szereti bedobni dolgokat, amivel megfélemlít. Ne hidd, hogy megúsztad. Ne hidd, hogy most jobb lesz a sorod. És itt találja magát megint Ezékiás, hogy így most bízik Istenbe, vagy rettegni kezd. Ne hidd, hogy nem jövünk vissza. És vissza fog jönni az ellenség 200 000 vérszomjas katonával. Ezen a királyon óriási stressz van. És ha belegondoltok, a jelen világunk erről szól, hogy ilyen hihetetlen stressz tud épülni az életünkre. Ilyen nyomás, ami egyébként nagyon befolyásolja az egészségügyi állapotunkat. Egy ember, aki folyamatosan stressz alatt él, az előbb-utóbb megmutatkozik az egészségügyi állapotán. Vagy szív problémái lesznek, vagy gyomor problémái lesznek, vagy depressziós lesz, vagy a immunrendszere megy tönkre. És látva már a gyerekeim osztálytársait, meg az iskolákat, ez már általános iskolában jelen van. Ez az hihetetlen nyomás. És annyira szomorú látni. Jézus, mintha előre tudta volna, pedig tudta, és ezért mondta ezt, hogy ezen a világon nyomorúságotok van, nyomás lesz rajtatok, de ne féljetek, én legyőztem a világot. Mit csinál a király, amikor megkapja ezt a levelet? Mit csinál a király, amikor jön ez a nyomasztó üzenet? Oda megy Isten elé, fölment az úrházába, és kiterítette a levelet Isten előtt. És elkezdett imádkozni. Uram, Izrael Istene, aki a kerubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene. Te alkottad a mennyet és a földet. Uram, hajts hozzánk füledet és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet és láss. Halld meg Szanhéri beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országokat, isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberkéz alkotásai, faj és kő. Azért pusztíthatták el azokat. De most Te, Urunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből.
Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy, Uram, az egyedül Isten. Mit csinál a király? Fogja a félelme tárgyát, fogja az aggodalmát, és odaviszi Istenhez. Kiteríti azt Isten elé. Én azt gondolom, hogy mindnyájunknak ezt kéne tenni a magunk félelmével, a magunk aggodalmaival. Az aggodalmainkból imád kovácsolni. Imává tenni azt. Nem ezért mondja az új szövetség Péter, hogy minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Olyan, mint amikor egy gyermek odaviszi az apukájához az eltört játékát. Valahogy ezzel a szívvel kéne oda mennünk is. Nekem az irodámban van egy ilyen külön része, ahol a gyerekek hozzák a játékaikat, hogy apu javítsd meg, és csak oda teszem a többi közé, majd úgy szépen haladok rajtuk sorba. Hogy így oda lehetünk Istenhez, hogy apu, így már megint baj van, nem tudom megoldani, segíts kérlek. Ezékiás odaviszi a gondot Istenhez. Nem, és ezen a ponton nem kiállt Ézsaiás. Az emlékeztek, hogy korábban azt csinálta, hogy Ézsaiás, imádkozz, hát ha meghallgat Isten. Akkor is bízott Istenben, de most már a szíve máshol tart. Azt mondja, hogy nekem nem Ezékiás imája kell. Én akarok oda menni Istenhez. És leborul Isten elé. Nem hívja Ézsaiást, hanem maga megy Isten elé. Én nem tudom, hogy miért engedte meg Isten ezt a próbát, de azt látom, hogy a próba alatt Ezékiás hite növekszik. Isten megengedte ezt a próbát, ezt a nyomást, és Ezékiás hite növekszik. Jó mások imáját kérni, de sokkal jobb, amikor mi oda megyünk Istenhez, és így kiterítjük a levelet az Úr elé. Hogy nézd, nézd, mit küldött az ellenség. Volt egyszer egy pásztor, aki kapott egy levelet, bedobta valaki a postaládájába, és nem volt rajta feladó, nem volt rajta címzés, csak egy lap volt benne. Nagy betűkkel rá volt írva arra a lapra egy szó. Bolond. Vasárnap, amikor eljött a Isten tisztelet napja, elvitte a pulpitushoz ezt a levelet, és azt mondta, hogy nagyon szokatlan levelet kaptam. A héten még sose küldtek nekem olyan levelet, aminek a feladója aláírta volna, de nem írt hozzá üzenetet. Bolond. Minden gondotokat ő rávessétek, mondja Péter. Ez nagyon energikus szó, ha belegondoltok. Nem azt mondja, hogy osszátok meg Istennel a gondjaitokat, hogy esetleg informáljátok róla, hogy mi van a szívedben, hanem hogy vessétek rá. Hajítsátok Istenre a problémát. Hogy ez olyan, ez, hogy lehet hajítani? Nem lehet úgy elhajítani valamit, hogy közben még mindig a kezedben tartod. Azt nem hajításnak nevezik. Hanem az azt jelenti, hogy elengeded, oda veted, amikor elmondod Istennek, gyakorlatilag elengeded a problémát. Hadd landoljon az Istennél, hadd kerüljön az ő hozzá. Milyen gondjainkat bízhatjuk rá? Minden gondotokat ő rávessétek. Legyen az családi probléma, lelki, érzelmi, egészségügyi, a házasságot illetően, barátokat illetően, ürítsd ki a fegyvertárat, hajítsd oda Istennek minden gondodat, mondja Péter. Ha teli a puttony, akkor azt nem kell visszatennünk, hanem ott hagyhatjuk az Úrnál. Egyébként ez nagyon nehéz. És igazából ez az igazi hitpróba. Amikor ezt egy ember meg tudja tenni, az nagy, ahhoz bizalom kell Istenben. És én azt gondolom, hogy Isten ezt szánja nekünk, mert nem akarja, hogy stressz és nyomás alatt éljünk. Nem akarja, hogy a gyomrunk így összerándulva legyen reggel, délben, vagy valamitől, hogy Uram, annyira stresszes az élet. Okozzon inkább Istennek fejtörést, adjuk oda neki. Isten szereti megoldani a nehéznek tűnő dolgokat. És ő egész jól kezeli a nyomást. Isten nem szokott izzadni. Vessük rá minden terhünket. Miért? Miért? Mert neki gondja van ránk. Ez a magyarázat. Miért terheletem Istent a gondjaimmal? Azért, mert szeret engem. Mert fontos vagyok neki. Mert törődik velem. Ezékiás imája annyira különleges, erőteljes. Tudjátok, hogy mitől? Nem azért, mert nagy szavakat használ. Megjegyezhetnénk ezt az imát, és betanulhatnánk, hogy igen, ezeket a dolgokat kell mondani. De nem ez a lényeg, hanem hogy Ezékiás egy hatalmas Istenre néz, amikor ezt az imát mondja. Nem ő áll így erősen a lábán, és kiabál, hogy ó, Uram, ámen, bízok, hanem, hogy Uram, minden más nép elbukott, mert nekik nem volt valódi Istenük. De Uram, te vagy az élő Isten, hát mutasd meg magad. És így nézd meg, hogy nevezi Istent. Uram, Izrael Istene. Az, aki szövetséget kötött a népével. Te, aki kerubokon ülsz. Ezt erre az Istenre nézett Ezékiás, amikor az imát mondta. Te, aki kerubokon ülsz. Hát néha én nem így imádkozom. Amikor odaviszek egy problémát, akkor mintha Istennek még el is kéne mondanom a megoldását. Uram, tudom, hogy ez nehéz, de talán ezt kéne csinálni. Kérlek, csinálj. Istennek nem a megoldás kell. Ezt tudja. Neki az kell, hogy én bizalommal oda menjek. És arra az Istenre nézek, akinek nincs lehetetlen. Ő erre vár. Nem a megoldás, hogy jaj, Tamás, hát annyira jó, hogy az imádban elmondtad azt is, hogy mit vársz tőlem. Nem, ő csak annyit mondja, hogy Uram, seregek Istene, aki kerubokon ülsz. Old meg ezt a helyzetet. Istennek nem kell az emlékeztető, nekünk kell az emlékeztető. Ezért tanított úgy Jézus is az imájában, hogy így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Hogy amikor imádkozunk, egy olyan Istenre nézünk, aki a menny felett uralkodik. Tiéd minden nemzet, és nincs más Isten, te alkottál mindent. Ezékiás egy hatalmas Istenre néz. És szinte úgy imádkozik, nem, ezt nem mondja itt szó szerint, de mint hogy Uram, ne haragudj, hogy ilyen aprósággal zavarlak. Kéne 200 000 asszír katona várfalakon kívül, csinálnál valamit? Bocs, hogy ilyen aprósággal jövök, de megoldanád, kérlek. Mert neki nincs lehetetlen. Seregek, Ura, segíts nekünk. Amikor elfelejtjük, akkor tudjátok, mi történik? Amikor nem ilyen Istenre nézünk, akkor jobban hasonlítunk Péterre, aki a Getsemáné kertben elhúzta a kardját, és elkezdett csapdosni. És akkor mondta neki Jézus, hogy Péter, Péter, tedd már ezt a kardot. Hát nem gondolod, hogy én nem hívhatnék ide egy szavammal egy légióni angyalt bármikor? Mit csinálsz, Péter? Jézus bármikor odahívhatott volna egy légióni angyal. Több ezer angyal várt egy szavára Jézusnak, de Jézus csendben maradt. És engedte, hogy elvigyék. És ez a történet pont úgy fog megoldódni, hogy Jézus, az Isten egyetlen egy angyal küld. Egyetlen egy angyalt a mennyből, aki kihúzott karddal levág 185 000 asszír katonát egy éjszaka alatt, és megszabadítja Júdát ebből a kelepcéből. Miért fontos Istent ismerni? Mert akkor ilyen ima jön ki belőlünk. És nézzétek meg Isten válaszát, 20. vers. Ekkor Ézsaiás, Ámoc fia ezt üzente, ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak. Így szól az Úr, Izrael Istene. Meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám Asszíria királya a Szanhérib miatt. Ezt az igét jelentette ki róla az Úr. Megvedd gúnyolt téged, Sion lánya, Sion szűzlánya, fejét rázzak mögötted, Jeruzsálem lánya, kit gyaláztás káromoltál, ki ellen emeltél szót, kire néztél gőgös szemmel Izrael szentjére? Követeiddel gyaláztad az Urat, és ezt mondtad, sok harci kocsimmal fölmentem a magas hegyre, a legmagasabb hegyre, a meredek Libánonra is, kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit. Eljutottam utolsó tanyájára, legsűrűbb erdejébe is. Kutatástam és ittam másoknak a vizét, lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát. És így ez az üzenet, ami Ézsaiástól jön, így válasz arra, amit ez a király imádkozott. Isten szól Ézsaiáshoz, és azt mondja, szólj a királynak, hogy én hallottam, amit imádkoztál. Én hallottam, amit imádkoztál. Most gondoljátok el, hogy mi lett volna, ha nem imádkozik. Mi lett volna, ha ez a király nem megy Isten elé, nem teríti ki ezt a levelet az Úr elé, és nem imádkozik így bizalommal. Lehet, hogy egészen máshogy alakult volna ez a történet. Lehet, hogy Jeruzsálem elbukott volna ezek után. Nagyon sok múlott Ezékiás imáján. És elhiszed, hogy nagyon sok múlik a mi életünkben azon, hogy tudunk-e bizalommal imádkozni. Mennyi áldás, mennyi győzelem, és mennyi helyzet vár arra, hogy így imádkozzunk. Hogy a szemünk egy ilyen győztes, hatalmas Isten legyen, mint itt látjuk. És azt mondja itt, nézd meg, mivel imádkoztál Asszíria királya miatt, mivel imádkoztál, ezt fogom tenni. És elmondja, hogy hogyan fog győzni. 32. versre ugorjatok, ugyanez a fejezet, 2 Királyok 19.32. Ezért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá. Nem fordít feléje pajzsot, töltés sem emel ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be. Így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg szolgámért, Dávidért. Azon az éjszakán eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Isten azt mondja ennek a királynak, hogy eddig jöhettél, de ezután egy lépés sem. Itt volt ez a teljes hadigépezet. És közben Isten azt mondta nekik, hogy innen egy lépés sem haladtok közelebb. És megszabadította őket Isten. Azt mondja, hogy megszabadítalak önmagamért és Dávidért. Elküldött egy angyalt, és levágott 185 ezer embert. Még csak nem is Jézus jött el, hanem egy angyal. És gondoljátok el, hogy milyen ereje van Istennek. Hogy mit tud ő tenni. Hogy van olyan helyzet, amit ő nem tud megoldani. Egy nyilat sem lőtte ki a városra. Egyetlen éjszaka alatt vége lett az asszíroknak. A Jelenések könyve mondja azt, hogy az idők végén minden nemzet összegyűjti a haderejét, hogy rátámadjon Istenre. Oda fognak gyűlni a Megidói völgybe, Armageddonnál, és Isten az ő szájának leheletével lesöpri őket. Még csak harc sem lesz, hanem Isten szava így lesöpri ezeket a seregeket. Istennel senki nincs egy súlycsoportban. A kereszténység az nem a jó és a rossz küzdelméről szól, hogy így várjuk, hogy esetleg melyik fog nyerni, mint egy filmnél, hogy jó, remélem a jó nyer. Isten, Isten és mindenki más teremtmény. A sátán egy teremtmény. Nincs egy súlycsoportban Istennel. Az ördög csak annyit tehet meg, amennyit Isten megenged neki. Mi nem azt várjuk, hogy ki fog nyerni. És a mi életünkben sem azt várjuk, hogy ki fog nyerni. Mert a mi életünkben már győzött Isten. Én szeretném, hogyha ma a szívünk megerősödne abban, az enyém is, hogy ez az Isten, aki így győzött Júdánál, Jeruzsálemnél, aki elküldött egy angyalt, és levágott 185 ezer embert, aki megoldotta ezt a lehetetlennek tűnő helyzetet, aki megállította a dicsőséges asszír seregeket, ez az Isten a mi Istenünk. És ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És ennek az Istennek gondja van ránk. Ez az Isten törődik velünk. Sőt, azt szeretné, hogy ugyanezzel a bizalommal legyünk felé, mint Ezékiás. Ő a teljes hatalmával őriz minket. Azt mondja az Úr, hogy senki nem ragadhat ki téged az én kezemből. Semmi nem választhat el téged az én szeretetemtől. Szerintem helyes dolog lenne nekünk is odavinni az aggodalmainkat Isten elé. A kicsiket és a nagyokat is. Néha azt gondoljuk, hogy ez túl apróság, ezt majd megoldom én, mert a nagy dolgokat odaviszem Istenhez. Én azt gondolom, hogy Istent a kis dolgaink is érdeklik. Hát nem ő mondta, hogy még a hajatszálainak számát is ismerem. Ő egy Isten, aki időn és téren kívül áll. Mindent megtehet. Aki a kezében tartja az univerzumot, aki egy araszával méri meg a világegyetemet, és ő azt mondja, hogy Tamás, nekem gondom van rád, én szeretlek téged, törődöm veled. Ez az elképesztő hatalom és erő, ez óv minket. Jézus a tanítványainak mondta el, hogy nézzétek, hát Isten a földi madarakról hogyan gondoskodik. Hát mennyivel inkább rólatok, kicsinyhitőek. Istennek nagyon kedvesek vagyunk. A saját képmására formált, és most már a családjában vagyunk. Tudjátok, hogy nagyon érdekli őt a mi életünk? Még a legapróbb dolgok is benne. Egyszerűen érdekli. És része akar lenni. Nem akarja, hogy a gondok nyomják a vállunkat, vagy terhek stressz alatt éljünk, hanem arra vár, hogy minden terhünket rávessük. Hogy oda menjünk az Úr házába, a belső szobánkba, és így kiterítsük a levelet, kiterítsük a gondjainkat, a stressz helyzetet, az aggodalmakat. Mi az, amiért mostanában aggódsz? Nekem hosszú listán lenne róla. Én ebben jó vagyok. De én egy olyan Istenre akarok nézni, mint amilyet Ezékiás is látott. Seregek ura, aki kerúvokon ülsz. Hát tudom, hogy nem nagy gond neked ez, uram, hát ezért hoztam hozzád. elmondom neked, ami a szívemet nyomja. Annyira különleges az az ember manapság, aki nem nyomás alatt él. Egyszerűen, aki szabad ettől. És nekünk hívőknek ez megadatott. Mert Isten szeret minket, és törődik velünk. És azt mondja ott Jézus ennek a beszédnek a végén, hogy keressétek ezért Istennek országát. Először. És minden más megadatik nektek. Én azt gondolom, hogy azért vágyik Isten levenni a terheket a vállunkról, hogy ne olyanok legyünk, mint a világ fiai, aki állandóan futnak, hogy megoldják a dolgaikat, hanem hogy mi szabadok legyünk arra, hogy az életünk elsősorban arról szóljon, hogy keresik őt, az ő országát és uralmát. Persze vannak dolgok, amit el kell intéznünk, de hogy ennek tudjunk élni, hogy először őt, hogy vele töltünk időt. Pál írja ezt a Filippi belieknek, mindjárt vége, hogy ne aggódjatok. Ne aggódjatok. És hogyha csak ennyit írt volna nekik, akkor azt mondanák, hogy jó, könnyű ezt mondani. Ez úgy hangzik, mint az oroszlán királyból ez a Hakuna Matata, hogy csak lazán, ne aggódj semmiért. Hát ha csak ennyit írna, ez egy üres beszéd lenne, hogy ne aggódj. De mit írt utána Pál, emlékeztek? Örvendjetek, és mint mondom, örvendjetek, ne aggódjatok, hanem minden imádságatokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok a dolgaitokat Isten elé. Nem csak annyit mondta, hogy figyelj, ne aggódj, nyugi, laza. Nem, hanem, hogy ha van egy gondod, van egy terhed, van egy aggodalmad, azt imában vidd oda Isten elé, és hálaadással imádkozz érte, tudva, hogy ki az az Isten, akihez szólsz. Ezt csinálta Ezékiás. Az aggodalmából imád kovácsolt. Én túl sokszor állok meg az aggódásnál, és forgolódok, hánykolódok egy éjszakán át. Én meg akarom ezt tanulni. És ez az ima, tudjátok milyen? Ez olyan, mint egy dicsőítés. Végül már nem is a problémáról szól, hanem mintha Istenről beszélt volna végig Ezékiás az imájában, nem? Megemlítette a problémát is, hogy hát itt van az az asszír király, de egyszerűen Istenről szólt, mintha dicsőítette volna az imájával. És az eredménye? Megszabadultak. Milyen területen vár Isten ma egy ilyen imára az életünkben? És Isten meg akar szabadítani minket, nem azért, mert megérdemeljük, hanem önmagáért, és Dávidért, ahogy itt mondta. A mi Dávidunkért, Jézus Krisztusért. Ezékiás történetéből még lesz majd egy rövid rész, amit most nem nézünk meg, majd a jövő héten, mert akkor Manasséről lesz szó, és ez inkább ahhoz kapcsolódik. De én szeretném, ha ma imában válaszolnánk erre az üzenetre, és hogyha van egy aggodalmad, nem feltétlenül kell előttünk megnevezni, de arra kérlek, akkor fordítsd azt, kovácsold át imává, és vesd a terhedet Istenre. És nem csak megmutatod neki, hogy igen, ezek a gondjaim, és utána visszarakod a hátizsákodba, és viszed tovább, hanem ráveted. És ehhez hit kell. Uram, hiszünk, segíts a hitetlenségünkön, segíts ma nálad hagyni a problémánkat, a nehézségeinket. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a történetet Ezékiásról. Köszönjük ezt az embert, Uram, annyira különleges, ahogy ez az ember megtanult bízni benned. És eleinte odaadta a kincseit az ellenségnek, megadta, amit az ellenség kért, és utána egyre inkább megtanult bízni benned. Uram, bocsáss meg, amikor mi is így feldobjuk a kezünket, és megadjuk magunkat. Nem akarjuk feladni, csak azért, mert az ellenség azt mondja, mert támadja a gondolatainkat. Uram, mi rád akarunk nézni. Mindig túl korai feladni, Uram. Ezt felismerjük. Tanítsd a mi karjainkat harcolni. Taníts minket hitben járni, és bízni benned. Felismerjük, hogy az életünk próbái erről szólnak. Nem tudjuk, hogy miért jönnek, nem értjük az összefüggéseket, de azt látjuk, Uram, hogy arra vágysz, hogy mi egyedül benned bízunk. Taníts minket erre, és Uram, imádkozom, hogy ha most jön egy következő pont, jön egy következő aggodalom, egy stressz helyzet, azt már így tudjuk megélni. Hogy rád vetjük a terheinket, mert neked gondod van ránk. Hogy nem aggódunk, hanem hálaadással imádkozunk. Ha ebből a kettőből választhatunk, hát nyilván azt kérjük, hogy hadd tudjunk hálaadással élni aggódás helyett. Köszönjük, Uram, hogy itt vagy velünk, hogy te törődsz velünk, hogy minden hatalmaddal őrzöl minket. És ugyanaz az Isten vagy, akit ebben a történetben ismerünk meg, a seregek ura, Izrael istene, aki kerubokon ülsz. Akit mi apunknak szólíthatunk, aki törődik velünk. Köszönjük, hogy elküldted Jézust, hogy értünk meghaljon a kereszten. Köszönjük, Jézus, hogy eljöttél, hogy meghaltál és feltámadtál, hogy szabaddá tegyél minket. És ma semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Uram, szeretnénk, ha a szívünk megnyugodna ezeken az igazságokon, és a hitünk növekedhetne. Így kérlek, hogy segíts mindannyiunknak így imádkozni, és minden terhünket rád vetni. Jézus nevében. Ámen. Ti is nyugodtan imádkozzatok.
Yeah.
Milyen érdekes, amit mondtál, Zsófi. Én emlékszem, amikor Orbán Viktorral